Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Nemes Kürti István nevét viselő tanárképző kart indít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az NKL tanárképzése 2025. szeptember 1-én indul, az új tudományos műhely pedig már idén szeptember 1-től megkezdi munkáját, míg a tanár továbbképzés új rendszerének kialakítása folyamatban van a belügyminisztériumban. Az új tanárképző karról Herceg Zsolt beszélgetett Veszelszky Ágnes egyetemi docenssel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori megbízottjával.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az elmúlt 12-13 évben bizonyította azt, hogy a közszolgálati hivatásokra való felkészítésben kiemelkedően meg tudja állni a helyét. Felismerte azt az egyetem, hogy a tanári pálya is egyfajta közszolgálati hivatás, vagyis a közösséget, a társadalmat, a nemzetet szolgálja. És éppen ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a tanárképzéssel is foglalkozzunk, és ezért alapítja meg az egyetem a Nemes Kürti István nevét viselő tanárképzőkart.
Mikortól, mekkora létszámmal és tematikával indul el a tanárképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen?
Az első képzések indulását 2025. szeptemberétől tervezzük. Ez azt jelenti, hogy jelentkezni már a 2025. februári jelentkezési időszakban lehet a képzésekre. Fokozatosság elvét követve alakítjuk ki a szakos struktúránkat. Egyelőre a bölcsészettudományi szakoknak a széles spektrumát kívánjuk elindítani. Gondolok itt a magyar, történelem, angol, német szakokra, illetve a későbbiekben tervezünk foglalkozni a földrajz tanárokkal, illetve a komplex természettudománnyal is, illetve tervezzük bővíteni a képzési kínálatunkat a tanítóképzéssel is.
Nem csak tanárképzést indítanak el, hanem a közleményükben olvastak alapján létrehoznak egy új tudományos műhelyet is. Mi lesz ez a módszertani központ, és mire lesz jó?
A kar mellett fog működni egy kutatóközpont, amely elsősorban azzal foglalkozik, hogy milyen módszerekkel lehet megújítani a tanárképzést, tehát hogy segíteni fogja a karunknak a munkáját, ezzel párhuzamosan fog működni, illetve ilyen jellegű kutatásokat fog végezni, amelyek az oktatásnak a megújítását szolgálhatják.
Sajtóértesülések szerint elit iskolákba képeznek majd tanárokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ezeknek a sajtóértesüléseknek van alapjuk, önöknek van ilyen céljuk?
Ennek a szónak sokféle értelmezése van, az elitképzés szónak. Egyesek úgy értik, hogy ez bizonyos hallgatói csoportokat kizáró értelmezés lenne. De mi nem ezt gondoljuk erről, hanem azt gondoljuk, hogy nem a társadalmi hátteret nézzük, amikor a hallgatókat felvételiztetjük, hanem az ő tudásukat. És kiváló hallgatókat kívánunk fölvenni azért, hogy minél magasabb szintű hozzáadott értékkel tudjuk őket ellátni, ilyen értéket tudjunk nekik nyújtani, és a lehető legjobb színvonalú képzést kínáljuk nekik minden hallgató számára, akik nyilvánvalóan megfelelnek a felvételi követelményeknek, éppen azért, hogy a legmagasabb szintű tudást sajátíthassák el. Célunk az, hogy széles társadalmi réteget érjünk el a hallgatói körben is, illetve az is, hogy a későbbiek során azok a tanárok, akik kikerülnek a mi képzésünkből, ugyancsak széles társadalmi körhöz juthassanak el. És egyébként egy nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy a jelenlegi hallgatói állományunk is ezt támasztja alá, hiszen nagyon széles körből vidéki, esetleg hátrányos helyzetű hallgatókat is fel tudunk venni, és erre az egyetem nagyon komoly lehetőségeket kínál, egyrészt a kollégium elhelyezés szempontjából, másrészt pedig az ösztöndíj lehetőségek szempontjából.
Azoknak a sajtóértesüléseknek sincs alapjuk, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről kikerülő pályakezdő tanárokat az elitiskolákba szánják?
Nincs ilyen tervünk egyáltalán. Az a célunk, hogy azok a hallgatók, akik nálunk végeznek, különféle tanítási helyzetekkel megismerkedjenek, már a gyakorlati oktatás során is, tehát hogy különböző iskolákban végezzék el a szakmai gyakorlatukat, ez nagyon-nagyon hangsúlyos lesz az oktatás során végig, és az is nagyon fontos tervünk, hogy azok a hallgatók, akik nálunk végeznek, azt a tudást, azt a magas szintű tudást, amit itt elsajátítanak, minél több és többféle iskolába vigyék el, tehát ilyen jellegű kizáró értelmezésről a mi esetünkben egyáltalán szó nincsen.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképzése 2025-ben várhatóan mekkora oktatói és hallgatói létszámmal indul el?
Ennek a kialakítása még folyamatban van. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre már most is jellemző az úgynevezett kis csoportos képzés, ami az ugyancsak magas színvonalú oktatásnak a garanciája, hogy kis csoportokban foglalkozunk majd a hallgatókkal, nyilván a szakjuknak megfelelően, és a kis csoportok önálló mentortanárt kapnak, aki szintén a gyakorlati képzést tudja erősíteni, hiszen együtt fogunk dolgozni egyetemi oktatókkal, illetve a tanári szakma, pedagógus szakma legkiválóbbjaival is, akik a hallgatóinkat a tanári pályára fogják ráállítani az erre való szocializációt. kommunikációban fognak nekik segíteni.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Átalakulóban van a szakmák rendszere, nehezen tervezhető a jövő munkaerőpiaca, és mindezt még a mindenütt egyre markánsabban jelenlévő mesterséges intelligencia is felülírja. Erről beszélgettem Pölöskei Gábornéval, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkárával. Most már szinte minden területhez kapcsolódóan azért beszélünk a mesterséges intelligencia szerepéről. A szakoktatásban mennyire írhatja át például a szakmai tananyagokat a mesterséges intelligencia, és egyáltalán mondjuk bizonyos szakmákat helyettesíthet-e, vagy kiválthat-e a mesterséges intelligencia, vagy teret nyerhet-e? Mert egyébként is ugye arról már többször beszéltünk, hogy hát elképzelhető, hogy néhány éven belül mondjuk bizonyos szakmák eltűnnek. Jönnek olyan szakmák, amikre most még akár nem is gondolunk, vagy nem is tudunk talán róluk. Tehát nagyon nagy átalakulás van ezen a téren is, és nyilván nagyon nehéz éppen ezért modellezni is a jövő munkaerőpiacát. Akár azt, hogy mi lesz a munkaerőpiacon 10-15-20 év múlva, és milyen szakmákra lesz igazán szükség. Most mindezt a mesterséges intelligencia hogyan befolyásolhatja?
Hát azt hiszem, az mindent befolyásolni fog, tehát az életünket befolyásolni fogja, és nem vagyunk rá kellően felkészülve még. Tananyagoknak a fejlesztésénél ez folyamatosan, csak úgy tudjuk, hogy egyszerűen folyamatosan kell figyelni a változásokat. A mesterséges intelligenciának a felhasználását hogyan lehet a tanításba bevonni, mennyire készítettük fel erre az oktatóinkat, tanárainkat? Még nem. Ez áll előttünk. Tehát ezt mindenképpen meg kell csinálni, mert különben lemaradunk. Valóban az látható, hogy most is van olyan, hogy születnek szakmák, és eltűnnek szakmák. Az eltűnt szakmákat már csak egy-egy gyereket megpróbálunk, ha nagyon kell képezünk, hogy maga mondjuk a kézműves szakmák ne vesszenek el. Ugyanakkor az olyanok, mint mondjuk az elektromos autó, hát 3 évvel ezelőtt még nem volt ilyen technikus, nem volt technikum képzésünk ilyen. Ki kellett fejlesztenünk a tanyagot rá, hogy ezeket az autókat is, mert el fognak romlani, legyen, aki megjavítsa őket. És még sorolhatnám, tehát az élet számtalan ilyen dolgot fog produkálni, ezért nagyon fontos, hogy bár szakmára képezzük a gyerekeket, de kompetenciára, olyan alapkompetenciákat, olyan készségeket adjunk nekik, ami 10-20 év múlva, vagy 30 év múlva is megalapozzák azt, hogy ő ne jöjjön zavarba, hogyha az ő szakmája eltűnik, vagy fejlesztés miatt egyszerűen más kell tanulni. Ezért fontos, tehát úgy, mint ahogy az ABC-vetés fontos, az alapszakmákhoz is a kompetenciáknak az elsajátítása rettentő fontos. A másik, hogy milyen kompetenciák azok, amelyek kellenek majd. Ja, idáig mindig azt gondoltuk, hogy na, egy szakmához tartozó, hát egy viszonylag rigid kompetenciák kellenek. De nem, most már az együttműködés, a kreativitás, ezek lépnek előre. És ez csak úgy lehetséges, hogyha másként kezdjük el őket oktatni. Ezért kell megadni azt a lehetőséget, hogy nem csak egy tananyagban gondolkodjak, hanem a feladatban gondolkodjak. Tehát ne abban gondolkodjak egy asztalosnál, és akkor ugye milyen feladatok vannak, hogy nem abban kell gondolkodni egy vizsga során, hogy megtanuljon arra mondjuk 12 tételt, és akkor a tételeket bevittem, kihúzom a ketteset, elmondom, jaj, de jó, ezt tudom. Attól ő még nem lesz jó asztalos. De hogyha őt projektekben oktatom, ha projektgondolkodásban megtanítom, és projektvizsgára készítem, és az lesz a feladata a projektvizsgának, hogy intarziás asztalt csináljál, és elviszi a vizsgára az intarziás asztalát, amit 3 hónappal ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt kapott feladatot, hogy meg kell csinálni, és ott a vizsgabizottság megkérdezi a technikáját, hogy lehet ezt csinálni, az anyagát, a ragasztását, mindent, amiben minden elmélet benne van. Tehát egy jóval komplexebb gondolkodást vár el ma a világ mindenkitől. Ezektől a gyerekektől, akik meg most végeznek, meg különösen. Ezért van az, hogy módszertanilag is muszáj módosítanunk saját magunkat, és fejlődnünk a világgal.
De akkor mindehez az is szükséges, hogy nagyon speciális tudással felvértezettek legyenek az oktatók, a szakképzésben. Igen. Oktatók, és akik ráadásul folyamatosan hajlandók továbbképezni is magukat.
Így van, és el kell mondanom, hogy a szakképzésben most ez van. Tehát én mindig attól féltem, amikor jöttek az újabb és újabb dolgok, és újabb továbbképzéseket ajánlottunk be, és nagyon kíváncsi voltam, hogy egy jelentkeznek-e, mert nem volt kötelező. És gyakorlatilag nem tudtunk olyan mennyiségű továbbképzést ajánlani, ami ne lett volna fullon. A másik, hogy olyan típusú továbbképzések, tehát idáig mindig az alapokba gondolkodtunk. Például digitális módszertannak a bevezetése. Hogyan lehet ezt módszertanilag beemelni az órára? Ma már nem itt tartunk. Ma már felmértük azt, hogy mit szeretnének a tanárok, és ők egyértelműen az ő saját szakmájukra ágazat, amiben dolgozik, az ágazatának a specialitására szeretné a fejlesztést kérni tőlünk. És most ezen dolgoznak a kollégáim. Tehát gyakorlatilag egy hálózatot, egy ágazati hálózatot kellett ma már kidolgoznunk az IKK-ba, ez az Innovatív Képzés Támogató Központ, amiket pontosan egy módszertani központnak hoztunk létre, hogy a tanároknak a továbbképzését el tudja látni. De mondok ennél sokkal egyszerűbbet. Minden iskolának van igazgatója. Az igazgatók pályázat útján nyerik meg a státuszukat, és egyik nap mondjuk magyar tanár volt, megválasztották, másnap igazgató lett. És elvárjuk tőle, hogy ő értse, tudja a jogszabályokat, hogy kell őket felhasználni, hogy kell az emberekkel bánni, hogy kell egy intézményt vezetni. Egyik napról a másikra elvárjuk tőle, hogy azt tudja. Hát nem fogja tudni. Tehát mi a feladat? Akkor ajánljunk neki továbbképzést, és mondjuk azt, hogy ha te igazgató szeretnél lenni, vagy ha te már igazgató vagy, akkor ezek az alapok, amelyeket el kell sajátítanod ahhoz, ide kell és erre kell odafigyelned, ha valóban működtetni akarod az intézményedet. Nos, tehát gyakorlatilag mindenkinek a lehetőségét kell megadni ahhoz, hogy a saját feladatát jól el tudja látni.
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete támogatja az EST és a Kréta tervezett összekapcsolását, sőt azt szeretnék, ha a szülők az orvos bevonása nélkül a jelenleginél több hiányzást igazolhatna a gyermeknek. Herceg Zsolt beszélgetett a Házi Gyermekorvosok Egyesületének vezetőjével.
Az egészségügyi szolgáltatási teret, vagyis az EST-t és a Kréta nevű elektronikus iskolai naplót összekötnék. A jogalkotó, a belügyminisztérium szerint ennek az volna az előnye, hogy nem kell papírokat, igazolásokat ide-oda hurcibálni. Az iskola rögtön látni fogja, úgymond az interneten, hogy a gyerek beteg lett, majd jön iskolába, vagy hogy meggyógyult, mehet ismét iskolába. Önök ezt támogatják? Tehát van, amit megold az EST és a Kréta összekapcsolása?
Régóta kezdeményeztük. Az iskolai igazolások rendszer van egy nagy ellentmondás, mert egyrészt a rengeteg igazolás írása a betegellátástól veszi el az energiát, az időt. Másik oldalról az iskola, viszont az oktatás ragaszkodik ahhoz, hogy tudják, hogy a gyerek betegség miatt hiányzott, vagy az iskola mellé ment. Évek óta nagyon sok tárgyalás, nagyon sok egyeztetés volt ebben az ügyben. Nem történt előrelépés benne, és odáig ment el ennek a feszültsége, hogy mi tavaly is, idén is felmértük a kollégáink között, hogy melyek azok a szakmapolitikai kérdések, ami legjobban feszélyezi, legsúlyosabbnak tekintenek a kollégáink, és még az tavaly évben az első két helyen az új minőség ellenőrző indikátorrendszer és az új ügyeleti rendszer kialakítása volt, idén már beelőzte az igazolások problémaköre. A kollégáink nagyon szeretnék, hogy ebben történjen valami. Jó néhányan vagyunk, akik már korábban egy egyéni digitális megoldással oldottuk meg, hogy egyszerűbb legyen az igazolások átküldése. Ez nagyon jól működik. működik. És azt gondoljuk, hogy ha ez központi megoldással jól működne, akkor mindenki hozzáférne, nem csak az, aki külön előfizet egy ilyen megoldásra. Örülünk annak, hogy ebbe partner a döntéshozó, és kinyit egy olyan kaput, ami alkalmas arra, hogyha megfelelő informatikai rendszerek följuttatják oda az igazolás adattartalmát, akkor kizárólag azt, ami a pedagógusnak szükséges, az tovább kerül az iskolába. Ehhez kell még a nulla pont, az a pont, hogy a mi informatikai rendszereink ne bonyolult, nehézkes feltöltéssel juttassák el az igazolást, hanem amikor a beteget ellátjuk, akkor automatikusan generálódjon egy igazolás, ami automatikusan továbbít az ESZT-be és onnan az iskolába, akkor valóban megszűnik ez a többletteher, és valóban egyszerűbbé válik a munkánk. Van nagyon sok olyan 1-2-3 napos hiányzás, aki szülő azt tudja, hogy fejfájással ébredt, nagyon rossz a közérzete, egy nap pihenés után viszont úgy látja a szülő, hogy nem beteg, nem kell orvoshoz vinni, nyugodtan elmehet másnap iskolába, hogyha egy picit rugalmasabban kezelné az oktatás ezt a kérdést, és az SMS-ekben a szülőknek az ilyen irányú igazolását sokkal szélesebb körben elfogadnák az iskolák, akkor valóban megszűnnének azok a fölösleges igazolások, ami miatt nem indokolt az orvost és az egészségügyet felkeresni.
Játék a szabadban, sok mozgás, esténként társasjáték, ébredés csörgő óra nélkül, nyugodt reggelik és lazább időbeosztás. Ezt javasolja a tavaszi szünet idejére a gyermekpszichológus, aki szerint a tankönyvek csak a szünet utolsó délutánján kerüljenek elő. Tatár Tíme összefoglalója.
Most kell azt csinálni, amit egyébként mindig csinálniuk kellene a gyerekeknek, játszani és mozogni. Ezek azok, amelyek leginkább hiányoznak a hétköznapokból, emelte ki Gyarmati Éva gyermekpszichológus.
A térben mozogjanak, a gyerekek nagy térben mozogjanak, hegyre menni, távolságot látni, mindenkinek javaslom, mert hogy állandóan közelre nézünk, a gyerekeknek ez különösen rossz, nagyon kell, hogy akár hegyről távolban nagy távolságokat látni, kémlelni, észrevenni távolban apróbb mozgásokat.
De a labdajáték is jócskán túlmutat önmagán, sorolta tovább a szakember.
Nem csak mozgásként, hanem észlelésként is egy nagyon lényeges fejlesztési terület, egy idegrendszeri harmóniának az egyik nagyon jó biztosítása. Tehát javaslom a labdajátékokat, minden olyan játékot, ami az egyensúlyrendszernek a mozgatásával jár, így például akár a falmászás, akár a hintázás, ugrálás.
Hozzátette, a vakáció minden napja induljon úgy, mintha vasárnap reggel lenne.
Nyugodtan ébredni, nem ébresztő órára kelni, családi reggelit szép nyugodtan megenni, és utána akár kalandok jöhetnek, az bőven belefér, és este, ha elhúzódik egy kicsit a társasjáték, nem kell korán lefeküdni, nem túlzottan, de mindenképpen érdemes egy kicsit lazítani, hiszen pont erről szól a szünet.
A tanulásnak, gyakorlásnak, pótlásnak viszont nincs helye a tavaszi szünetben.
Tanuljon a gyerek a szünetben? Ezt elkerülném, tehát hogy ne bántsuk már a gyerekeket.
A tankönyvek csak a vakáció utolsó napján kerüljenek elő, amikor egyébként is rá kell már hangolódni az iskolára, de Gyarmati Éva szerint a pedagógusok nem dolgozattal kezdik az első iskolanapot.
Több mint 200 csapat részvételével zajlott le idén Magyarország legnagyobb középiskolai statisztikai versenye, az idén 10 éves Stat Wars vetélkedő. A jubileum alkalmából a statisztikai kultúrát népszerűsítő verseny a múltunk és jövőnk tematikája köré épült. A döntő, amelyet március 20-án rendeztek a KSH főépületében, budapesti csapatok győzelmével zárult, mondta el a Központi Statisztikai Hivatal szóvivője Csányi Zoltán, akivel Sipos Ildikó beszélgetett.
A KSH 2014 óta minden évben megrendezi a középiskolai tanulók országos statisztikai versenyét, a Stat Wars-t. A vetélkedő sikerét jól jelzi, hogy még az első alkalommal csak 23 csapat jelentkezett, idén ez a szám már meghaladta a 200-at is. Az évek során összesen 1337 csapat játszott velünk, bízom benne, hogy ez a szám a jövőben is töretlenül emelkedik majd. Az idei jubileumi verseny a múltunk és jövőnk címet kapta, ezért a feladatok tematikáját is a múlt és a jövő kettőssége határozta meg. Az előbbi kapcsán statisztikatörténeti kalandozásokra hívtuk a diákokat, például kaptak évfordulókhoz kötődő kérdéseket. a jövő pedig a környezet tudatosságra és a fenntarthatóságra irányuló feladatok formájában jelent meg a versenyen. A cél az volt, hogy játékos módon, élményeken keresztül fejlesszük a diákok alapvető statisztikai ismereteit és gondolkodását, az itt szerzett tudást pedig akár későbbi tanulmányaik során is felhasználhassák.
Hogyan zajlott le az idei verseny?
Két korosztály számára hirdettük meg a versenyt, egyrészt a kisebbek, vagyis a 9-esek és 10-esek, másrészt az ennél magasabb évfolyamokban tanuló diákok 4 fős csapatai mérhették össze a tudásukat, összesen 3 fordulóban. Az első 2 forduló, az előválogató és a területi döntők online formában valósultak meg, aztán a 3. fordulót, az országos döntőt személyes részvétellel rendezte meg a hivatal a budapesti statisztikai palotában március 20-án. Mindkét korosztályban 10-10 csapat jutott egyébként a fináléba.
Kik nyerték meg az országos döntőt, és milyen jutalomban részesültek?
A fiatalabb korosztály első helyezettje a Sanyi Mos nevű budapesti csapat lett, akik a Károly Mihály 2 tanítási nyelvű közgazdasági technikumot képviselték. Az idősebbek között szintén egy budapesti csapat bizonyult a legjobbnak, a Szent István Technikum és Kollégium csapata, az Atomtenger alatt járók. A helyezettek között egyébként Bajai, Biatorbágyi, Debreceni és más budapesti csapatok is helyet kaptak. Minden résztvevő különleges élményekkel és értékes ajándékokkal gazdagodott. A dobogósok és felkészítő tanáraik pénzjutalmat és tárgyereményeket is kaptak. Azt is meg kell említenem, hogy mindkét korosztályban az első és második helyezett csapatok tovább jutottak az Eurostat által meghirdetett európai fordulóba. Külön büszkeséggel tölt el minket, hogy a legutóbbi európai statisztikai versenyen az egyik magyar csapat dobogós helyezést ért el.
Miért fontos ez a verseny a központi statisztikai hivatal számára?
A hivatal számára nagyon fontos a statisztikai nevelés. Szeretnénk, hogyha ez a tudományterület közelebb kerülne a fiatalokhoz, és a most versenyző diákokat akár kollégaként is üdvözölhetnénk majd a jövőben. A vetélkedők során mindig nagy hangsúlyt fektetünk a hivatal honlapján elérhető adatok, kiadványok és módszertani ismertetők játékos formában történő megismertetésére. Azt gondoljuk, hogy így a diákok könnyebben eligazodhatnak a körülöttük lévő adatokkal teli világban. A StatWars verseny következő hazai lépcsőfoka a felsőoktatásban tanulókat célzó StatWars Uni vetélkedő, amire ősztől lehet majd jelentkezni. És persze jövőre is megrendezzük a StatWars versenyt, melyről a KSH honlapján, a ksh.hu/StatWars aloldalon, valamint a Facebook oldalunkon is tájékozódhatnak az érdeklődők.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket 1 hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!